Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet a mai vasárnapra kijelölt igehirdetési alapigét, úgy, amint megírva találjuk Pál apostolnak az Efezus beliekhez írott levelének 3. fejezetében, a 2. verstől a következőképpen. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerti az emberek fiai előtt, úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a lélek által, hogy tudnélik, a pogányok örökös társaink, velünk egy test, és velünk együtt részesek az ígéretben is, Jézus Krisztusért, az evangélium által. Amen. Ünneplő gyülekezet. A felolvasott igeszakasz a Biblia azon részei közé tartozik, melyet elég nehéz első olvasásra megérteni. Nyilván ennek ez nem azért van így, hogy úgy álljunk az ige előtt, hogy azt nem értjük, hanem azért, hogy még jobban belemélyüljünk az igébe, és még többet foglalkozzunk vele. Nagyon fontos üzenetet fogalmaz meg Pál apostol ebben az igében. Röviden, frappánsan azt fogalmazza meg, én így tudnám ezt mondani, most már a pogányok is a kiválasztott nép örökös társai, az evangélium által, Jézus Krisztusért. Minden szóra fontos hangsúly esik. Nézzük is meg ezeket a részeket külön-külön. Utalnék az elmúlt hetekre, az adventi időszakra, amikor hétről hétre olyan igék kerültek elénk, melyek a szabadításra, a messiás eljövetelére utaltak. Az Ézsaiás és Jeremiási proféták is őre elmutattak. És egy olyan perspektívát mutattak, amelyben már mi is benne vagyunk. Mi, akik ma élünk 2007-ben. Nem csak az Újszövetség népének szóltak ezek a proféciák, hanem az Újszövetség által már nekünk is szólnak. És adventben mi is vártuk a szabadító megszületését. És aki kereszténynek vallja magát, az hiszi a Bibliának az üzenetét, Istennek a szabadítását és tervét. Aki kereszténynek vallja magát, az hiszi. Aki nem hiszi, az nem keresztény. Nyilván valami más dologban hisz. Más dolgot követ. Hogy kinek-kinek az advent során, a karácsonyi időszakban, új évben, új évben, hogyan valósult meg ez a várakozás, ez különböző lehet. Ettől függetlenül, hogy ki hogyan ünnepelt, hogyan várt, Isten ígérete igaz. És a karácsonynak is az üzenete igaz és valóságos, hogy Jézus Krisztusban a világ világossága jött el a mi világunkba. Akár hisszük, akár nem, ez megtörtént. Milliók fogadták be ezt a világosságot. A földi világosság, mondhatnánk, sötétség helyébe. Viszont milliók mondták azt, hogy ez a világosság nekik nem kell, csak a bolondoknak való, akik hisznek a Bibliának a szavaiban. De mi jól tudjuk, hogy az ige, Isten szava nem bolondság, hiszen értünk van, a mi életünket akarja megmenteni. Mi emberek könnyen visszavonjuk a kijelentéseinket olyan esetekben, amikor úgy gondoljuk, hogy az kellemetlenséget vagy ellenségeskedést okozhat. Megalkuszunk. Isten nem megalkuvó Isten. Amit kijelentett, amit megígért, azt ő be is teljesíti. Nem emberek véleményétől teszi függővé az ő ígéreteit és cselekedeteit. Ezért mondhatjuk 2000 év után is, hogy a karácsonyi üzenet az még mindig élő és ható ige, és nekünk szól még ma is. Isten tesz logikátlan dolgokat. emberi logikának ellentmondó dolgokat. Az is logikátlan, hogy ő elküldte fiát ebbe a világba, aki a világ világosságaként feláldozta magát. Logikátlan az, hogy mindannyiunknak örök életet ajánl fel Isten. És az is logikátlan, hogy annak ellenére, hogy mi visszautasítjuk őt időről időre, ő nem fordul el tőlünk. És ezért csak is hálásak lehetünk neki, hogy így viselkedik velünk. Nem úgy bánik velünk, mi mind egymással emberek. Hiszen mi a legkisebb kudarcnál elkezdünk szitkozódni, perlekedünk Istennel, Istent számon kérjük, mintha méltó ellenfelei lennénk Istennek. Tekintsünk egy kicsit vissza az időben, Jézus korába is, az előtte lévő korba, amikor Izrael népe várta a szabadítót, amit a proféták is, Ézsaiás, Jeremiás, Zakariás mind megígértek, és évszázadokon keresztül beszéltek valamilyen szabadításról. A sok elnyomatás közepette élő zsidó nép valamilyen politikai, harci erővel fellépő szabadítót várt. És bizony csalódtak, amikor az egyszerű körülmények között egyszerű emberek gyermekeként született Jézus megjelent a Földön. És sokan azt mondták róla, hogy ő a megígért messiás, a világ világossága. Ő valóban egyszerű körülmények között született. De ez nem azt jelenti, hogy ez nem Isten műve. Ő nem egyszerűen Jézus, hanem Jézus Krisztus felkent, Istennek a felkentje, kiválasztott. És ő nem hadsereg élén áll, nem külső, fizikai elnyomástól akar bennünket megszabadítani, hanem más dologtól, egy belső elnyomástól, lelki elnyomástól, lelki megkötözéstől, magától a bűntől. És ezért nem sogatták el sokan Jézust, mert sokan úgy gondolták abban az időben, és ma is úgy gondoljuk, hogy inkább a külső kötöttségektől kell megszabadulnunk, a külső bajoktól és problémáktól. És nem nézünk a problémák háta mögé, hogy mik is rejlenek ott. Isten nagyon jól tudja, hogy mik rejlenek a külső problémák mögött. Lelki gyötrődések problémák. Ezt én is átélhettem személyesen. Egy példát mondanék az életemből. Talán egy évig, hosszú ideig, időről időre visszatért egy apró, de kellemetlen egészségügyi problémám. Nem tudtam, mi lehet az oka. Figyeltem az életemet, szokásomat, hétköznapjaimat, hogy mi lehet ez, amit rosszul teszek. És bizony nem találtam meg az okot. Csak akkor, amikor már megszűnt ez a probléma. És akkor rá kellett jönnöm, hogy ez a kicsi testi probléma, egészségügyi probléma, egy mélyen nyugvó lelki problémának, félelemnek volt a következménye. Ami kívülről nem volt annyira látható, belül volt bennem. De amint megoldódott ez a probléma, ez a félelmem, szembe tudtam nézni a feladattal, amit el kellett végeznem, megszűnt ez a külső jel. Szinte felfoghatatlan, hogy mennyire összekapcsolódik testi és lelki életünk. Mennyire hatással van egymásra testünk és lelkünk. Az orvostudomány pszichoszomatikus betegségeknek nevezze azokat a betegségeket, melyek lelki gyökerűek, amikor a lelki problémáink kihatnak a fizikai állapotunkra. Bizonyára ezt sokan megtapasztaljuk. És azt is megtapasztalhattuk, hogy ilyenkor sokszor orvosok, gyógyszerek nem tudnak segíteni, hanem sokszor egyszerűen egy beszélgetés, egy lelki társa való találkozás tud segíteni. És ezáltal megoldódik a lelki gyötrelem, és az ebből fakadó külső problémák is. Isten tud ezekről a problémákról, jól ismeri testünket, lelkünket. Ő teremtett így bennünket. És ő adja ezeket a problémákat, megengedi azért, mert ő el is tudja venni ezeket a problémákat. Mert ő ura testünknek, lelkünknek egyaránt. És ígéretet is kaptunk, hogy ő elveszi ezeket a problémákat. Máté evangéliumában ezt olvashatjuk. Tudja ti mennyei atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Minden jót elkészített számunkra Isten, tudja, mire van szükségünk, csak kérnünk kell tőle bizalommal. Voltak emberek már Jézus korában is, akik valóban tudtak bizalommal fordulni Jézushoz. Elfogadták őt, követőivé váltak. Hirdették azt, amit ő tanított nekik. Ők lettek a tanítványok. És hirdették az evangéliumot nem csak a zsidó népkörében, hanem széles a földön, a pogány népek között. És Pál apostol erre utal, amikor azt mondja, hogy a pogányok is örökös társaink. A világba eljött világosság, isteni világosság nem csak a zsidó népnek ragyog, hanem minden nép számára felragyog. Feltehetjük a kérdést, hogy kik is hát az örökösök. A Biblia egyértelmű és egyszerű választ ad erre. Azok, akik hisznek Istenben, akik elfogadták Jézus Krisztust személyes megváltójuknak, és akik újjászülettek a Szentlélek által, és engedik, hogy a Szentlélek vezesse őket az ő életükben, a hétköznapokban. Másféleképpen is megfogalmazza a Biblia Isten és az ember kapcsolatát. Azt mondja rólunk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És ezt a kettőt Pál apostol a római levélben eképpen kapcsolja össze. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak. Bármelyik megfogalmazást vesszük magunk elé, találkozunk feltételekkel. Olyan feltételekkel, melyeket Isten szab. Ő elkészít számunkra valami tökéleteset, az örök életet, az ő birodalmát, ahol majd vele együtt lehetünk, földi halálunk után. És földi képzeletünket ez az égi gazdagság fölülmúlja, messze fölülmúlja. Isten azt akarja, hogy ezt örököljük, hogy ebből részesedjünk. Egyet kér, egy feltétele van, hogy örökösök legyünk. Kéri a mi bizalmunkat, a hitünket. Évezredek óta kialakult szokás, hogy az ősök gyermekeikre, utódaikra hagyják vagyonukat, a földet, házat, talán még a hírnevet is. És kortól, társadalomtól függően részletes szabályok határozták meg, hogy ki és mikor örökölhet. A legnagyobb fiú, vagy mindegyik fiúgyermek, sok helyen a lányutódok is örökölhettek. Ha nem volt fiútód, vagy lányutód, akkor a házban lévő szolga esetleg. De vannak olyan esetek, amikor nincsenek utódok, és akkor a legközelebbi rokon, de van olyan eset, amikor az állam vagy az ország veszi kezébe az örökséget, hiszen az örökséget valakinek örökölnie kell. Mondhatjuk, valaki jól jár az örökséggel. Az, aki megfelel a feltételeknek. Ebben a világi rendben lehet kombinálni, lehet ügyeskedni, akkor is csak azok örökölnek, akik megfelelnek ezeknek a szabályoknak, törvényeknek, ami alapján lehet örökölni. Isten szabály viszont nem ilyenek. Nem arról van szó, hogy mi automatikusan örököljük azt, amit Isten elkészített számunkra, az örök életet. Megteremti a feltételeket, és mindannyian jogosultak vagyunk erre az örökségre. Viszont ezt az örökséget vissza is lehet utasítani. Lehet azt mondani, hogy nem kell. Viszont aki szándékosan ezt teszi, visszautasítja, ezzel visszautasítja azt, hogy Isten gyermeke legyen, és így ezzel eldobja magától az örökséget. Aki visszautasítja ezt a titkot, Pál apostol szavait használva, az nem örökös társ. És a titok valójában, ahogyan Pál is megfogalmazza, maga Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus a kulcs mindenhez. Ő a kulcs az üdvösséghez. Ma Vízkereszt ünnepén a világ világosságára irányul a figyelmünk. Megjelent Krisztusban Isten világosság itt a Földön. És megmutatja nekünk az élet értelmét, az igazi értékeket, az igazi szeretetet. Mindezeket a világ is meg akarja nekünk mutatni. Mutat nekünk szeretetet, kincseket a világ. De jól tudjuk, hogy a világ nagyon sokszor becsap bennünket. És amit mutat, amögött valójában nem is az van, amit nekünk mutatott. Istennek a világossága, Istennek a kincsei nem ilyenek. Isten nem csap be bennünket, amit megígért, amit mutat nekünk, az valóban olyan, és valóban úgy is lesz. Sehol sem kaphatjuk meg azokat a kincseket, és azt az örökséget, amelyet Isten ajánl fel nekünk, csak is nála, csak is Jézus Krisztus által, amit az evangéliumból megismerhetünk. Testvéreim, sokszor használjuk ezt a kifejezést. De valóban csak akkor lehetünk egymás testvérei, lelki testvérei, hogyha valóban Isten gyermekeinek valljuk magunkat, Jézus Krisztus által. És ha testvérek vagyunk, akkor együtt szólíthatjuk Istent, ami mennyei atyánknak, ahogyan tesszük ezt a mi atyánkban is. Ha pedig közös atyánk van, akkor örökös társak vagyunk. Ezáltal pedig már itt a Földön egy közösséget alkothatunk az egyházon belül, ahol együtt dicsérhetjük és áthatjuk Istent minden ajándékáért és gazdagságáért. Úgy legyen. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, köszönjük, hogy megmutattad számunkra az igazi világosságot, és köszönjük, hogy te türelmes Isten vagy, várod, hogy mindannyian egyen-egyenként választ adjunk a te hívásodra. Hát, hogy tudjunk ellenállni a világ csábításának, tudjuk meglátni, hogy mennyi múlandó dolog vesz bennünket körül. Lássuk meg, hogy te az evangélium által mást adsz nekünk, ami örök, amiben nem csalódhatunk. Köszönjük, hogy erre mutatsz a mai ünnepen is, hát, hogy ezt egyen-egyenként meglássuk. Tudjunk benned bízni, fogadjuk el mindazt, amit te akarsz nekünk ajándékozni. Kérünk, légy velünk, és ezzel a közösséggel. Amen.